A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a tegnapi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pilléren nyugszik: a jövedelmek vásárlóerejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán, valamint a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormánypárti frakció kérésére a kabinet döntött arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indít. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta: az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hozzátette, a magyar választóknak van lehetőség arra, hogy véleményt mondjanak, elsősorban a választásokon, két voksolás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedés szolgáló gazdaságpolitikát elindítani. Hangsúlyozta, a növekedés alapfeltétele, hogy hazánk törekedjen a gazdasági semlegességre, hogy ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. A magyar kormány stratégiai partnerként tekint Afrikára, mert ami ott történik, az meghatározza Európa és benne Magyarország jövőjét, mondta el Azbej Tisztán a budapesti Magyar Afrika Hét konferenciájának szünetében a közmédiának. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár kijelentette, amennyiben a válsághelyzetek állandósulnak, az Európába irányuló illegális migráció fokozódik, de ha az afrikai emberek képesek megteremteni önmaguk számára a jövőt, nem csak a saját kontinensüket virágoztatják fel, de ez az együttműködés nekünk, magyaroknak is gyümölcsöző. Hölvényi György, az Európai Parlament KDNP-s képviselője és az EP Fejlesztési Bizottságának oktatásért felelős jelentéstevője kiemelte, tudomásul kell venni, hogy az egyházaknak megkerülhetetlen szerepük van Afrika oktatásának fejlesztésében. Magyarország kész kivenni a részét a további illegális migrációs hullámok megelőzéséből, illetve ezzel párhuzamosan a menekültek megfelelő ellátásának biztosításából is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Genfben az ENSZ menekültügyi főbiztosságának végrehajtó bizottsági ülésén. Szijjártó Péter kifejtette, egyre több a fegyveres konfliktus, nő a terrorfenyegetettség, szélsőséges ideológiák terjednek, és mindezek következtében egyre több ember kényszerül elhagyni a lakóhelyét, amit jól mutat, hogy mostanra a menekültek száma meghaladja a 120 milliót globálisan. A NATO készen áll arra, hogy megvédje szövetségeseit bármilyen támadással, ellenséggel szemben, most és a jövőben egyaránt, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben. Mindent meg fogunk tenni, bármire is legyen szükség ahhoz, hogy a kollektív védelemre vonatkozó vállalásunkat minden körülmények között teljesítsük, fogalmazott Mark Rutte, miután megbeszélést folytatott Evika Szilina lett miniszterelnökkel. A főtitkár hangsúlyozta, ennek szavatolásához további védelmi ipari befektetésekre van szükség. A kormány javítani kíván a családok anyagi helyzetén, tovább segíteni a fiatalok életkezdését és a lakhatást, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter, miután családszervezetekkel egyeztetett. Hankó Balázs közölte, az anyagi támogatást a családi adókedvezmény két lépcsőben történő megduplázásával tudják biztosítani. A fiatalok támogatásában is vannak további elképzelések a diákhitel kapcsán, tette hozzá. Beszámolt arról, a szakképzésben részvevők számára olyan hiteltermékben gondolkodnak, amely több millió forintos életkezdési támogatást nyújthat, úgy, hogy vállalják a magyarországi munkavállalást. Ennél további kedvezményt adna a kormány, ha gyermeket is vállalnak, ismertette. A kormány elkötelezett abban, hogy az új lakások 5%-os áfáját 2026 végéig fenntartsa. Az otthonfelújítási program a kis településeken élőkre fókuszálna, a nagyobb városokban élők lakáshoz jutását, lakástámogatását erősítenék, tette hozzá Hankó Balázs. Az állatvédelmi eljárások hatékonyságának javításáért országos állatvédelmi programsorozat indult a területen dolgozó szakemberek és civil szervezetek tagjainak, közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke. Vettel Szilvia elmondta, ennek egyik elemeként 40 gyakorlati és elméleti szakember bevonásával információs csomagot hoztak létre, hogy megkönnyítsék a hatósági területen dolgozók és a civilek munkáját. Ez az összeállítás az interneten elérhető. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után zavartalanul derült lesz az ég. Csapadék nem hullik, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunizmus világméretű egyház üldözése. Az egyház megtörése. Részletek Tomka Ferenc Halálra szántak, mégis élünk című könyvéből. Sztálin nem volt megelégedve az egyház elleni had sebességével Magyarországon. Ennek hatására Rákosi sietteti a műveletet. Ha az elvtársak megnézik a Szovjetunió történetét, látják, hogy az egyház elleni had lényegében eldőlt a tanácsköztársaság első 4 évében, s az egyház gerince meg volt törve. Földjét, kincsét elvették tőlük, nagyon sokat kivégeztek már akkor. Megtapasztalta a szovjet vaskezét. Nekünk is meg kell értetnünk az egyházzal, hogy velünk nem lehet játszani. Ez volt a program, hamar összetörni az egyház gerincét és bizonyítani az egész társadalom előtt a párt vaskezét. Így kezdődött Mindszenty bíboros pere, majd 2 évre rá Grősz érseké, és velük párhuzamban több száz kisebb egyházi per, amelyek tudatos koncepció szerint követték egymást. Ugyanakkor volt több száz halálos ítélet, és másik több száz politikai gyilkosság is. A beismerő vallomások jogellenes alkalmazása. A koncepciós perek a legkülönbözőbb hamis vádakat tartalmazták. Például az egyesületek, katolikus iskolák vagy szerzetesek elleni perek esetében, hogy a papok gyóntatásban gyilkosságra biztattak fiatalokat, hogy erkölcstelenek voltak, államellenes összeesküvéseket szerveztek. A Mindszenty per esetében hazárulás, államellenes összeesküvés, valuta üzérkedés. Hogyan lehetett ezeket igazolni? Visinszky szovjet ügyész volt a szellemi atya annak a gyilkos elméletnek, amely tényként kezeli a valószínűséget, és a beismerő vallomás alapján állapítja meg a bűnösséget. A civilizált joggyakorlatban a beismerő vallomás legfeljebb enyhítő körülménynek számít, terhelőnek már nem, és bizonyítéknak semmiképp. A bűncselekmény bizonyítása a vád képviselőjének, és nem a vádlottnak a feladata. Ezt a szovjet jogtipró gyakorlatot importálta a hazai diktatúra, hasonlóan a többi szocialista országhoz. A koncepciós perekben tehát a vád legfőbb bizonyítékai a beismerő vallomások voltak. Ha a beismerő vallomás elegendő bizonyíték, akkor a hatóság számára egyetlen kérdés maradt, milyen fizikai vagy egyéb erőszakkal lehet a vádlottból kikényszeríteni, hogy azt vallja, amit a koncepciós per megtervezői hallani akartak tőle. A koncepciós perek levezetése. Az egyház elleni vagy a kommunista párt tagjai, például Rajk László és társai elleni koncepciós perek forgatókönyve is hasonló volt. A párt vezetősége először megtervezte, milyen típusú embereket kell letartóztatni, hogy az éppen fontosnak tartott céljaiknak megfeleljen. Megtervezte, milyen vádakkal kell illetni őket ahhoz, hogy az egyház esetében az egyház elleni támadások éppen aktuális célját, a szerzetesek, Mindszenty vagy a püspökök lehetetlenné tételét elérjék. És megtervezte, hogy a pert megelőzően és azt követően miként befolyásolják a közvéleményt, hogy a per úgy jelenjék meg, ahogyan az a célnak megfelel. Ezt követően letartóztatták, majd előkészítették a vádlottakat, a tanúkat, megfogalmazták a vallomásokat, amelyeket a vádlottaknak be kellett vallania. Gyakori volt, hogy a vádlottnak megígérték, ha azt vallja, amit kívánnak tőle, az könnyebbíteni fogja ítéletét, vagy egyenesen felmentését biztosítja. Majd a vallomás alapján, hiszen bevallotta bűnét, kivégezték. Így jártak el a gyöngyösi, vagy a szalézi ifjúsági per egyes vádlottjaival, a Grősz per több tanújával épp úgy, mint a kommunista Rajk Lászlóval. A koncepciós perek és Mindszenty bíboros pere. 1948 vége felé a kommunista párt vezetésének minden nagy ellenséget sikerült eltenni az útból. Az egyház és elsősorban annak első tekintélye Mindszenty bíboros volt az, aki változatlanul tiltakozni mert nem csak az egyház jogainak, hanem általában az emberi jogoknak megtiprása ellen. A kommunista párt győzelmének a katolikus iskolák és egyesületek megsemmisítése után elengedhetetlen feltétele volt Mindszenty bíboros prémás félretétele. A Mindszenty per a koncepciós per iskola példája. A legfőbb ügyészség 1990-ben felülvizsgálta a pert és kijelentette, hogy az koncepciós volt. A Mindszenty per. Rákosi és Kádár a koncepció hátterében. Új fényt vetnek a perres, általában a koncepciós perekre az ügyet előkészítő jegyzőkönyvek. Ezek ma már megtalálhatók a Magyarországos Levéltárban. A fennmaradt dokumentumok tükrözik, hogy Rákosi Mátyás a párt vezetője, és az általa irányított csoport Kádár János belügyminiszter közreműködésével előre meghatározta, milyen vallomásokat kell kikényszeríteni a tanúkból, majd a kicsikart és sok esetben tovább hamisított úgynevezett vallomások alapján, hogyan kell összeállítani a vádiratot a bíboros ellen, végül ezt hogyan kell az ország és külföld elé tárni. Az egész periratra jellemző, hogy a vád elsősorban a beismerő vallomásokra hivatkozik, mint bizonyítékokra. De láttuk, ez a koncepciós per alapvető jogtalanságának sajátossága. Tényeket nem tud összeszedni, a beismerést pedig kiveri a vádlatból. A perre vonatkozó dokumentumok sugározzák, hogy nem a tények a fontosak, hanem a párt pillanatnyi elképzelése. A kihallgatások dokumentumain ilyen megjegyzések olvashatók, idézőjel. Szeretném, ha Rákosi elvtárs megbeszélné velem, milyen irányban menjünk tovább, Péter Gábor. Idézőjel bezárva. A Mindszenty ellen készült első vádiraton Rákosi saját kézírásával ez áll. E jegyzőkönyv politikához nem konyító emberek munkája. Ez Mindszenty működését dicsőíteni ezzel szemben. A jegyzőkönyvnek röviden és tömören tartalmaznia kell a vádakat. 1. A magyar demokrácia megdöntésére irányuló tevékenység, 2. Kémkedés, 3. Valuta üzérkedés. Beveszik a vádak közé a Habsburgok visszahozatalának szervezését, a nyilasok támogatását, bár a bíboros a nyilasok börtönében is volt, Rákosi utasításának végén összefoglalja a célt. A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nem csak reakciós fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék el, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége. Tudnunk kell, hogy Péter Gábor, az ÁVÓ vezetője, Mindszenty kínzásának személyes vezetője. A vádakkal kapcsolatban megegyezhetjük, a valutához a herceg prímásnak annyi köze volt, hogy hatalmas külföldi pénz, ruha, gyógyszer, stb. Segélyeket szerzett a nyomorban élő magyar nép számára a háború után. Bűnévül rótták fel, hogy a valutát nem váltotta át magyar forintra. Ebben az időben a pénz egy-két nap alatt elveszítette értékét. A valuta viszont vásárlóértékkel bírt, és a sok tízezer ember életét megmentette. Működtettek 18 szeretetotthont és 120 népkonyhát, amelyekben naponta egy tál ételt adtak az éhezőknek, különbségtétel nélkül. A hazárulás vágyát ekkorban mindenkire rá lehetett bizonyítani, aki bírálta a rendszert, s főleg, ha ezt külföldiek is meghallották. A bíboros lejáratására kiadott úgynevezett Sárga könyv című propagandairat a Rákosi megtervezte stílusban íródott. A sárga könyvet, majd fekete könyvet ország és világ szerte terjesztették. Benne volt a prímás kézzel írt úgynevezett vallomása is, amelyben a fent idézetteknek megfelelően vallja be bűnösségét. A főpásztort ismerő olvasók tudták, hogy e vallomás hamisítvány. Ilyet Mindszenty bíboros sosem írt volna le. A bíboros emlékiratában így beszéli el, hogyan derült fény a történtekre. Egy neves magyar írásszakértő házaspár külföldre menekült, és ott a világ előtt megvallották, kicsempészett fényképekkel igazolták, hogy őket kényszerítették, hogy hamisítsanak beismerő vallomásokat, Mincenti kézírását utánozva. A hamisítás bűnét bevalló szakértő rövidesen váratlanul meghalt. A diktatúrákban közismert a veszélyesnek tartott emberek váratlan halála. A bíboros börtönei és kínzásai. Mincenti bíboros emlékiratai beszámolnak arról, milyen kínzásokkal kényszerítették, hogy vallja azt, amit a koncepció a szájába akart adni. Emlékiratai első naptól beszámolnak a történtekről. Idézet. A letartóztatás napján 1948. december 26-án az Andrássy út 60-ba vittek. Egy földszinti fűtetlen helyiségbe cipeltek. Lehúzták reverendámat, és gyanúsan nevetve alsóruhámat is. Tarka csíkos bohóc öltönyt húznak rám. Majd elkezdődik a kihallgatás. Írnak egy jegyzőkönyvet, de nem az került bele, amit én mondtam. Amit mondtam, meghamisították. Természetesen megtagadtam az aláírást. Décsi, ávós ezredes, a tárgyalás vezetője ezt mondta. Jegyezze meg, nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem amit mi akarunk. Intett a fejével, és kiadta az utasítást. Tanítsátok meg vallani. Az őrnagy visz a cellámba. Röviddel azután belép a szobába egy magas, tagba szakadt, vadtekintetű rendőrtiszt. Nekem fut, és csizmával egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Ő is, én is a szemközti falnak esünk. Egymás után méri rám az ütéseket. Bár kimerülten liheg, nem hagyja abba kínzásaimat, hiszen nagy gyönyörűsége lehet abban, hogy végre elérkezett az óra, amikor Magyarország hercegprímását botozhatja. Már nem tudom számlálni az ütéseket, arra ébredek, hogy fellocsolnak, visszavezetnek. Újra követelik, írjam alá jegyzőkönyvet, megtagadom. Ez nem az én vallomásom. Décsi dühösen kiadja a rendelkezést, vissza vele. A gumibotozás újra elkezdődik. Utána megint visszavisznek a kihallgató szobára. Décsi ordítva követeli a jegyzőkönyv aláírását. Amikor megtagadom, harmadszor vitet vissza, külön kezelésre. Az őr nagy harmadszor gumibotoz meg. Ezután Décsi utolsó kísérletet tesz, hogy aláírassa velem a jegyzőkönyvet. Válaszom újra az, hogyha az általam előadottakat veszik be a jegyzőkönyvbe, akkor aláírom, különben nem. Megint tudtomra adják, hogy ezen a helyen nem azt vallják a vádlottak, amit ők akarnak, hanem amit a rendőrség megparancsol nekik. A kihallgatók is kifáradnak. Visszavisznek a cellámba. Az elkövetkező napokon nappal a cellájában volt 5 ávós társaságában, akik dohányoztak, kiabáltak. Ha lecsukta szemét, nem hagyták aludni. Idézőjel, beszédjükben szinte versenyre keltek a trágárságban. Időnként megszólítanak és trágár történeteket adnak elő. Egyikük bordélyházi élményeit, én csendben vagyok és imádkozom. Második nap. Ismét Décsi ezredes elé került, aki felsorolta a koncepció vágyait. Felolvasta a jegyzőkönyvet a bíboros szavaival, és idézem, követeli, írjam alá. Kijelentem, hogy nem írom alá, mert hemzseg a valótlanságoktól. Nyomatékkal felszólít, hogy írjam alá. Amikor megtagadom, int az őrnagynak. Kezdődhet a botozás. Ez az éjszaka is olyan volt, mint a tegnapi.
Thank you.
Mécs László, a fogoly bíboros. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót soroz, ti szabad népek, Moszkva börtönéből üzen nektek a fogoly bíboros. Egyedül álltam Istennel hazáért, hogy ránk szakadt a gyilkos Ázsia. De boldog asszony zsoltárát zokogva velem jött népem millió fia. Gyilkos erő bár eltörte a kardot, Krisztus keresztje magasba tartott, szent égi jellet a tiszatáj felett. Ti szabadok, ti gondtalanul alvók, az én keresztem védett titeket. Úr Krisztusért, így szemben egy világgal, óvtuk elromlott árva kis hazánk, hogy véres testünk gátját át ne törje a tankcsordákkal járó szolgaság. Krem Cézárja küldhette az átkát, ha nem marad más, csupán az imádság. Csak Isten fent a halk csillagokon, és én tudtam, hogy népemnek az égből a szabadságot leimádkozom. Muhinál Ugrin, Tomori Mohácsnál vártam én is, hogy mozdul a világ, s nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát. Hisz azt védtük itt, ami a tiétek, a lelket, mely az oltáron égett, de karácsony éjjelén kialudt a fény, s magam maradtam, mint egykor a mester, a Golgotának égbe nyúlt hegyén. S rabbá lett népek sóhajviharával üzenek át az óceán felett. A szó, a színes, biztató ígéret nem elég már, ha nem követített. Éjfélre jár, s a rendült földnek hátán, felétek indul poroszlónk a sátán. A szabadságért, ha harcolni nem mer, ha elhagyja az Úr Krisztus vitézét, szolga lesz a földön minden ember. Mert minden nap itt egy új bitót ácsol, minden óra egy új börtönfalat, minden tűnő perc elrabol egy lelket, s Krisztus nyájából semmi sem marad. Ha halljátok, hogy lánc csörög a földön, ha érzitek, hogy most zárul egy börtön, hóhír kezén, ha áldozat zokog, ébredjetek, ti gondtalanul alvók, hisz a mi sorsunk a ti sorsotok. Ha nem segítek, összedől a templom, és rabot szül a tört szívű anya, és 48 dicső csillaga helyén ott ég majd Sztálin vörös csillaga, hogy ki ne hunjon lelketek fénye, s a világnak utolsó reménye, ki még a szabadság képébe látsz szabadság népe, tettel és imával ronzs le a véres börtönök falát. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót ostoroz, ti szabad népek, Moszkva bilincséből üzen nektek a fogoly bíboros. A börtönviszonyok és recsk. A korabeli állapotokat és a magyar nép megfélemlítettségét jellemezték a börtönökben élők körülményei, példa erre recsk. Magyarország egyik legembertelenebb büntető tábora Recsken volt, ahol a legnagyobb létszám esetén mintegy 1500 ember tartottak őrizetben. Itt kínoztak meg az állam egyéb ellenségei mellett neves papi személyiségeket is. Recsket megjárta még szemináriumba menetele előtt Tabódi István. Vele még találkozunk a központi szeminárium szétrúgása után, a kispapok tanulását és pappá szentelését ő szervezte meg, és ezért börtönbe került. Ide vitték a ferenceseket védő 60-i vasutasokat is. A tábornak az ávó tervei szerint titokban kellett volna működnie, mint a náci táboroknak, hogy az ott elkövetett embertelenségeknek nyoma se maradjon. Mára számos könyv jelent meg róla. A tábor helyén létrehozott Recski Nemzeti Park a terrorházához hasonlóan figyelmeztet, hogy emlékezzünk erre a korra is az ott szenvedett, elhunyt vagy eltűnt rabokra. A Recski táborról a személyes átéltség erejével ható, az egész korról is szakszerű áttekintést nyújtó és egyúttal olvasmányos könyvet írt Erdei Sándor, volt Recski rab. Erdei a sok recski pillanatkép közt leírja egy vallásos fogoly esetét. A béketűrés iskola példája volt a hívő Jámbor Muszapál, aki mindenkinek megbocsátott, kevés kenyerét szétosztotta éhező bajtársai között, sohasem szitkozódott, még az AVH-soknak és a kápóknak, a rabok közül való rabhajcsároknak is mentséget szerzett. A kőszállítás mellett neki gúnyból még a nyakába is kötöttek egy méter hosszú farönköt, amit cipelnie kellett. Nem tiltakozott, istenfélően tűrve vonszolta legyengült testét a kétszeres teherrel, mindaddig, amíg össze nem esett, és a munka megtagadásáért fogdába nem zárták. Egy vasárnap közmunka közben az őr bosszankodva rászólt, miért nem fordul Istenéhez, hogy segítsen magának. Muszapali nem válaszolt, csendesen tovább tolta a talicskát. A következő fordulónál az őr újra szólt. Na szólt már Istenének? Erre se kapott választ, mire az dühében elkezdte fegyelmezni. Állj, kiáltotta. Egy lépés hátra. Bajtársunk a kötéllel nyakába akasztott talicskával hátra lépett. Még egy lépés hátra. Ez is megtörtént. Közvetlenül mögötte volt az általunk épp most kiásott Mító Meder. Az AVH-s újra vezényelt. Megint egy lépés hátra. Azt hitte, Pali nem teljesíti a parancsot, de ő hátralépett a semmibe. Magával rántotta a taligát, amely a Meder 2 méter mély fenekén a földdel együtt rázuhant. A mellette álló Pallavicsini bajtársunk látta az egészet, és odarohant, hogy első segélyben részesítse. Pali csodálatos módon nem sérült meg, csak halkan fohászkodott. Bocsánatot kérek, Istenem, hogy egy pillanatig nem hittem benned. Felkelt, lerázta magáról a földet, csendesen tovább tolta a taligát. Élmény volt látni az őr megdöbbenését, csodálkozó tekintetét. Ettől kezdve többé nem zaklatta Muszapalit.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Makám együttes felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
Thank you. A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétben maradott. Nappali fényére változott, fáradtaknak nyugodott, minden állat megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. De én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. A testemet, deszkák közé zárhatom éltemet. Hosszas álom érheti szememet. A kakas szó számot, hát édes Istenem, hagyd lelkemet, ne kelljen félnem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell elő. Az ágyamban azok fogva költözöl. A párnámat könnyen már öntözöm. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Makám együttes felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, valamint Karkus István és Péderi Zsolt technikusok nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallják. Ferenc pápa mondja, minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen. Területeiket nem támadhatják meg, szuverenitásukat pedig tiszteletben kell tartani, és garantálni kell azt a béke és a párbeszéd révén. A háború és a gyűlölet csak halált és pusztulást hoz mindenkinek. Kedves hallgatóink, hamarosan híreket mondunk, ezután a Közelkép című portréműsorunk vendége, Kis István, fafaragó népi iparművész, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnöke. 14 óra 35 perctől egyházzenei műsorunkat, a Neumát ismételjük meg. 14 és 15 óra között rádiónk Tokai frekvenciáján a Lélekműhellyel jelentkezünk. Ebben a nemrégiben megrendezett Répáshutai falkanapra látogatunk, ahol Gálhidi Lászlóval, a WWF erdőprogramjának vezetőjével beszélgetünk. Majd Vojnics András, Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 54. része hangzik el. Az óra második felében Lawrence Freeman, Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 4. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Október 15-e a látássérültek nemzetközi napja. E naphoz kapcsolódó riportunkat hallgathatják meg. Előtte azonban felidézzük a Család Isten terve címmel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola által október 10-én a Líceum dísztermében tartott konferenciát. 15 órakor híreket mondunk, majd Bércesi András olvassa fel hétvégi levelét, ezután a hitvallóval jelentkezünk. A 16 órai hírek után kezdődik az értékadó. Adásunk témái. Felkészült a téli krízis időszakra a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi-Zemplén vármegyei szervezetének hajléktalanokat gondozó központja. Megnyílt a Görög Katolikusok Évszázados Öröksége című jubileumi kiállítás Miskolcon. Bemutatjuk a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tűzifát okosan elnevezésű weboldalát. Ajánlunkban Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest hallják.
A természetes világban, a mindennapokban is ott vannak a képek, ott vannak azoknak a képei, akiket szeretünk, és akik szeretnek, vagy szerettek minket. Na most, az üdvösségben az a szeretet, ami itt volt közöttünk, az nem szakad meg, hanem az immanens szeretet transzcendentális távlatot kap. Megint csak a hétköznapok nyelvén. A nagyanyám azzal a szeretettel, amivel szeretett engem, most is szeret a mennyországból. Sőt, mennyivel jobban és hatékonyabban szerethet nagyanyám a mennyországból, mint egy kis Somogy megyei faluból. Ezen alapszik a szentek közbenjárása.
A 17 órakor elhangzó regionális hírek után a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg. 18 órakor rózsafüzér imádsággal jelentkezünk az Egri Bazilikából, majd híreket mondunk. Ezután a Keresztény Közéleti Akadémia szól. Latin-amerikai sajátosságok, felszabadítás teológiája, jobb és baloldali diktatúrák, katonai hatalomátvételek, s az egyház társadalmi beágyazottsága. Pintér Gábor érsekkel, nunciussal beszélgetünk. A 19 órakor elhangzó hírek után megismételjük az iránytűt. Ebben a miskolci táncházak történetéről, jelenéről, hagyományokról, az esztenás táncház hangulatáról és egy most induló táncház sorozatról számolunk be Barsi Csaba néptáncpedagógussal, táncház zenésszel. 19 óra 45 perckor a Világ szép Ilonka című mesével búcsúzunk a gyermekektől, majd a Lélek szavában az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Erről Kormos Csaba plébános atya gondolatait hallják. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Az óra első felében Medgyessy Zsófia szalézi nővért ismerhetik meg. Majd dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök előadását sugározzuk arról, hogyan meríthetünk erőt a hétköznapok nehézségei közepette. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben a második miskolci Ars Sacra Fesztivál részeként megrendezett az Elveszíthetetlen Öröm című kerekasztal beszélgetést sugározzuk. Vendégeink Dragonics Márta, az Ars Sacra alapítvány elnöke, Kubik Anna színművésznő, Gyenes Klára íróköltő és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Kedves hallgatóink! Műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!